Tehát, mi a tíz fél a tanulmányából olvasunk, első fejezet, első rész. A Héber oldalszámot mondják, a második fejezetet olvassuk. Kérdéseket lehet föltenni a Kap TV-n keresztül, aki válaszolt kérdések kisugárzásra kerülhetnek a lecke során. Tíz fél a tanulmánya, egyes fejezet, kettes fejezet. Ez a 9. oldal Héberül. Tehát kettes fejezet. Elmagyarázzuk, hogy az Or Ein Sof, a végtelen fénye, hogyan terjed ki egy kávban, vonalban a világokhoz, amelyek ki lesznek árasztva és meg lesznek teremtve az üres térben, amelyet a teremtő először megszorított. Ez öt részt tartalmaz. Egy. A kav, a vonal kiterjed az Ein Sofból a halálba, az üres területbe. Kettő. A rossz a kavnak, a vonalnak megérinti az Ein Sofot, de nem az ő lezárásánál. Három, az Ein Sof kiterjed, az Ein Sof fénye a világokba, a vonalon keresztül, a kavon keresztül. Négy, az összes világok az üres halál területé jönnek létre, amely meg lett szorítva a fénytől. Öt, a cincumot megelőzően ő és az ő neve egy volt, és az értelem ezt nem tudta felfogni. Itt azt látjuk, hogy itt egy olyan cselekedet történik meg, ami csak a fény tud végrehajtani, semmi más. Semmi más. Ez a cselekedet, ez nem hasonlít semmihez, ami előtte történt, mert van a felső fény, amely megteremtette a vágyat azzal, hogy kiszorította magát egy pontból, ez lett a vágy, amit a fénytől üres volt, majd jött az egyenes fény négy állomása, majd pedig megjelenik egy vonal, ami a leereszkedik az üres térbe. Tehát van egy gömb, abban beereszkedik a fény egy vonalszerűen, de itt minden ugyanabban a vágyban terjed ki. Tehát most önmagával ellentétes dolgot hoz létre, hiányt a semmiből. Ari szavai. A vonal kiterjed az Ein Sofból a halálba, az üres területbe. Egy. A fent említett cincum után, amelyben egy üres terület jött létre, amely üres levegőtől is, amely az Or Ein Sof közepén egy üres pont, akkor ezzel egy hely jött létre, a kiárasztotta necálimoknak, lényeknek, és a nivraimoknak, teremtményeknek, és a jecufimoknak, különböző teremtményeknek, hogy azok megformálódjanak. És aztán pedig egy egyenes vonal terjed ki az Ein Sof vonalából, amely egy kerekfény formájában felülről lefelé leéreszkedett, és beleereszkedett a halálba, az üres területbe. Még egyszer. Tehát a fent említett cincum után egy üres terület maradt a halál, amely üres levegőtől is, az Ein Sof fényének a közepén, ahol nem nincs fény, és ez volt az a hely, ahol a necálimok és a nivraimok, a teremtmények, és a jetszfumok, szintén a teremtmények, és a naszimok és a formák létrejöttek. És akkor a kavjasár, egy egyenes vonal kiereszkedett az Ein Sof fényéből, beereszkedett kerekfény formájába felülről lefele az üres területbe, a halálba. Or Pnimi, belső fény. Hogy akkor maradt egy üres terület, az Ein Sof területén van egy üres terület. Ne keverjük össze azt a gondolatot, hogy a középső ponton meg lett szorítva a fény, mert minden változást az Ein Sof maga okozott, azaz nincs változás és hiányos spiritualitásban. Ezen a magasztos helyen. A fent említett megszorítás egy új lényegiséget jelentett meg, egy hozzáadást az Ein Sofhoz. Ilyen módon az Ein Sof fennmaradt, és egyszerű egységben volt, ugyanúgy, mint a cincum előtt, tehát az állapot megmaradt, tehát az Ein Sofban ő és az ő neve egy maradt. Azonban a középső pont körüli megszorítás, cincum, úgy kell, hogy felfogjuk, mintha egy új világ született volna, amelyből távozott a fény, és egy üres halál terület maradt, ahogy azt elmagyaráztuk felül. Ez az üres terület, a halál, ez az, ahol majd az összes világok megszületnek. Tehát az Ein Sof abban az állapotban megmaradt, ez egy új állapot. az eredmény egy új állapotot is felvesz, mintha két állapot lenne egyszerre. Valójában egy teremtmény van, csak két állapota van. Hogyan lehet az, hogy az Enszof, ami kitöltötte a teljes valóságot, hirtelen létrehoz egy pontot, amit nem tölt ki? Azért, mert a pontnak nincs kiterjedése. Oké. Okay. Na, de ott miért nem létezik az Enszof? Nem értem. Létezik? Hát, hogy ne létezne? Az Enszofnak a teljes középpontjában van ez a pont, és ez tök ellentétes a fénnyel. Ez a fény döntése volt. Ez a pont ellentétes formát vesz föl, de ez az ellentétesség, mondja Rav. Ez még nem tárult föl teljes mértékében. Figyeljetek, mit akarok mondani, mondja Rav. Ezért lenullázódik az Enszofnak a fénye a pont előtt, de nem önmaga által nullázódik le, hanem az Enszof fénye fogja ezt a nullát, nulla pontot létrehozni. Tehát ő létrehozza a semmiből ezt, egy ellentétes formában, és a saját erejének megfelelően fenn is tartja. Megválaszoltam? Így van. Csak egy kicsi dolog van még itt. Volt a teljesség állapota, amely ez a tökéletességnek a része volt az is, hogy a tökéletesség megrecsenjen valahol, és létrejön az üresség? Nem. Itt a teljesség és a tökéletlenség, ezek az állapotok még nem léteznek, ezek majd később jelennek meg, még nincs ilyen. Tehát a teremtett lény szempontjából ez helyes lenne, amit kérdezel, de az, hogy a teremtőtől hogyan lehet ellentétes a teremtmény, nem lett ellentétes. Tehát a Malkut de Enszof sem ellentétes a teremtővel. Nem. Csak amikor megjelenik a szégyen, akkor együttesen ez adja meg az ellentétesség érzését. Tehát a megszorítások és minden más, ami a Malkut de Enszofra vonatkozik, tehát a kapnak alá sem tudja még érzékelni önmagát ellentétesnek. Tehát ezek az állapotok még mindig a felső fénye van, teljes összetapadásban vannak, azért, mert a felső fény tartja meg őket ezen a módon. És akkor itt egy új állapot jön létre, de ez csak egy lehetőség, majd megtanuljuk. Tehát a Malkut de Enszof nem ellentétesít még a fénnyel, mondja Rav. Ez nagyon fontos, hogy megértsétek. És aztán majd a Malkut elkezd dolgozni magán. Oké, na de ezért a kabbalisták ezt a helyet úgy hívták, hogy Olam Haze, mert ez egy képzetes hely, amely látszólag nem is létezik, ezért hívják így. Ezt kér, igen, ezt mondhatod így. Milyen mondat volt ez, figyeljetek. Tehát látszólag mi cselekszünk, meg csinálunk, mintha fénytől függetlenek lennék, meg hogy léteznének állatok, emberek, meg mindenféle dolog, de csak így tűnik nekünk, a mi képzetes világunkban. Valójában azonban ez mind a teremtő kontroll alatt van. Mindent a teremtő kontrollál. Ugye az első percben. Ez úgy van, mint egy science fiction. Tehát egy új világ emelkedik föl, a fény távozik, és közben egy új világ születik. Tehát ugye ez rendkívül izgalmas, amit leír. Tehát a megszorítás egy középső pont körül hirtelen világokat hoz létre. Ez a középső pont, ez egy megszorított hely. Oké, tehát valami létezett ott, a maga teljesség, ami hirtelen megszorítódott. Nem. Egy új minőség jelent meg, új minőség lehetőség jelent meg. Az, hogy ellentétes lehet a teremtővel, az a pont majd a jövőben. Oké, de ez a halál, ez az üres terület, ahol az összes világ majd kiemelkedik. Ezek mind itt kezdődnek. Persze, minden ott fog kezdődni, minden. De mondhatjuk, hogy mintha világok születnének benne, de egyelőre a Malkuton kívül nincs is más. Hát próbáltok megérteni, hogy a lehetőségek születnek meg, és a lehetőséget fog mi tök nagy valóságnak érzékelni. De végső soron mindenek körül a pont körül forog. Oké, de is jó cselekvő az érben megszorította a pontot, és létrehozott bennünket. Igen, ő megszorította magát. Kettes pont. És akkor ő kiterjesztette magát egy közvetlen fényt. Tehát nekünk ezt a cselekedetet a felsőrendű módon kell megragadni. Tehát egy dolog a másik után jelent meg. Tehát, hogy tehát hogy többé nem hajtotta végre az első cselekedetét, nincsen nagyobb megnyilvánulása, mint ennek, hiszen valójában nincsenek dolgok, aminek a változása valami megtörténne, hiszen írva van, én az Úr nem változom. Tehát mi nem beszéltünk az ő arcmutójáról, lényegiségéről, csak is arról a fényről, amely kiterjedt tőle. Azonban, mivel benne nincsen változás, és vélemény, és nincsen semmilyen történés az ő arcmutójában, ő valójában teljes és mozdulatlan. Tehát a fénynek, ami kiterjed belőle, egészen addig, amíg az nem éri el a necálókat, a teremtményeket, azaz, amíg nem öltözik rá az edényre, addig látszólag a fényben változások történnek. Csak akkor, amikor kilép a fény az ő arcmutójából, és teremtett lényé válik, és megújítja őt, és megszerzi ezeket az erőt a létezéshez a teremtő fényén keresztül. Ilyen módon elmagyarázhatjuk, hogy hogyan újítja meg magát az edény, és válik teremtményé, azaz kapni akar edényé, és bár az ő raconja, vágya, és spirituális, végső soron megjelenik a hidus cúra, azaz a forma megújulás, és ez szinte véletlenszerű, mivel ez nem az ő a teremtő arcmutójából árad ki. Azonban, amikor a fény ráöltözik erre, az nem újítja még meg önmagában az edényt, hiszen ez az ő arcmutójából árad ki, a létezés a létezésből állapotból. Ezért az Or Elionnak az aktualitása az mindig az edény mértékének felel meg, azaz az edény az, ami befolyásolva van, és megkapja a felső fényt, mint hidust, megújító erőt. És ez látszólag véletlenszerű, valójában azonban az edénytől függ. És tudnunk kell, hogy összes megújulás és átalakulás az adott szintek között kizárólag az edény befolyásán keresztül jelenik meg, és hogy hogyan tudja a felső fényt fogadni, és csak ez az egyetlen dolog, ami változik és sokszorozódik, azonban a fény önmagában teljes nyugalomban van, úgy, ahogy kiáradt a teremtő lényegiségéből, acmútójából. Értsük meg ezt, és emlékezzünk minden egyes szónál, amikor ezt a bölcsességet a jövőben tanulmányozni fogjuk. A fentieknek megfelelően, Rav, kérdés. Úristen, milyen magas a szöveg ezek. Kérdés. Rav, hogyha én az előző paragrafusok kérdeztetek valamit, tehát ez ugyanaz a folyamat, amit nekünk kell, itt nincs leírva, arról kérdez, amit el van írva. Tehát a megszorítás, amikor ő elrejti magát előlünk, és megszorítja magát. Tehát nekünk le kell nullázni magunkat, hogy képesek legyünk bármit kapni tőle. Ez helyes, amit mondasz. Az egész munkánk az mindig a megszorítás, a lenullázódás. És akkor azon a területen, ahol meg vagy szorítva, érezheted azokat a kis pixeleket, ahol rajta megérzed őt. Attól, hogy milyen vaskosságról beszélünk, milyen vaskos a vágyad, amit lenullázódol, annak megfelelően fogod érzékelni az ő minőségét és a túllépést. Tehát nincs másról szó, mint az aktív lenullázódásról. Ez a leglényegesebb dolog. Erről még beszélünk majd. És az első leckén beszéltünk is erről, magyar a ma. Tehát lenullázátok magatokat, és ez megadja nektek, hogy fölémelkedjetek a zavaroknak, kiterjesszétek a lenullázódás egyre jobban. Gili folytatja a kérdést, hogy mind... Tehát amilyen mértékben a teremtéskor, ahogy ő meg, tehát is létrehozta a halálanmóit, az üres területet, ez adta meg nekünk a megjelenési lehetőséget. Hát ahonnan kiszorult, az adta meg a lehetőséget, hogy keresd őt. Tehát pontosan a kapnakarás fölé emelkedni, az ürességben tud. És a fentenek megfelelően teljes egészében megértetjük, hogy a felső fény egyetlen pillanatra sem állítja le a ragyogását a teremtények fölött. Itt nincs benne változás és megújulás, és tökéletes nyugalomban van. a teljes lényeg a megszorításnak, a fent és a fény fent említett távozásának, az csak is az edény szempontjából ragadható meg, az ő megszerzésében történnek ezek a változások, amely ez a középső pontot jelenti, amit már elmagyaráztunk. Más szóval, bár az Elion, a felső fény nem hagyja abba a ragyogást, az edény nem képes az ő hierát ragyogását megszerezni, mivel ő lecsökkenti önmagát, a lecsökkentés a kapni akarásra vonatkozik, tehát ő nem képes megszerezni az ő beinett dalet állapotában, a középső pontban, hanem csak az első három előző állapotban, ahol a kapni akarás az még kisebb, és az adományozni akarás dominál, ötletes pontban írta ezt le, és ilyen módon az Elion, a felső fény nem befolyásolja a cincum, és egyáltalán nem fogja megváltoztatni semmi azt. Tehát ez ugyanúgy ragyog, mint az Enszóban. A megszorítás alatt is ragyog, és a megszorítás után is, és az összes világokban ragyog, még az Asszia világában is, a leglassabb rendő világ, egy pillanatra sem áll meg a ragyogása. Azonban az edények, azok, amik a változásokat megélik, és ők csak annak a saját mértékben képesek megszerezni ezt a ragyogást, azaz a kapni akarásuk mértékének megfelelően tudják érzékelni a fényt. Most már megérthetjük, hogy Ari mire gondolt, amikor azt mondta, hogy egyetlen egyenes vonal ereszkedett le az Enszófból, ami azt jelenti, hogy a halál üres területén önmagába, azaz az edénybe, amely üres volt az Enszóf fényétől önmagától, így jött létre a hamsa, a kiterjedés a kávnak, a vonalnak az Enszófból, és ennek az okán egy lecsökkentés történt az ő kapni akarásában. Az ő pillanatnyi megszerzések a mértéke a cincum után, az a bajna dalet lesz majd, ezt pedig vonalnak tekinthetjük, kávnak, amely valóban az előző megszerzési értékhez kapcsolódik a bajna daleten belül, amely kitölti a teljes teret. Azonban most ő nem képes ennél nagyobb kapni akarást megnyilvánítani, csak is az előző három állapotának a raconját, vágyának megfelelő kapni akarását tudja érezni. És ez úgy tekinthető, mintha az edény nem tudna több fényt megszerezni az Enszóf fényéből, csak egy kicsi fényvonalat. És az egész tere az edénynek üres marad, egy üres terület marad a fénytől, mivel ez a lecsökkentett fény, amit ő megszerez most, az nem elegendő, hogy kitöltse teljes egészében az edényt. Ez pedig azért történik, mert a Bajna Dalet önmagát a kapni akarásában lekicsinyítette. És látjuk, hogy az Elion, a felső fény, nem hagyta abba a ragyogását a megszorítás által, és nem változott meg egyáltalán a kiárasztott fény, még akkor sem, amikor vonallá vált, ehelyett a hatalmas változás kizárólag a megszerzési edényekben zajlik le, amelyek lecsökkentették a kapni akarásukat, és ezért képtelené váltak az Enszóf fényének a megszerzésére jobban, mint az a kis mérték, amelyet kávnak, vonalnak nevezünk, annak a mértékében, amekkora vágy maradt bennük. És ez azért van így, mert ő nem akar többet ennél a megszerzési mértéknél. Értsétek ezt meg!
עוד גימל קטנה? נמשיך עוד גימל קטנה, מבארת מן האור העגול שלו. פירושה של תמונה...
אז אין יש פייני המגרז אשו. מראה המגרז תוק, הקורקת, הקור... יש איזה המגרנק יונק, כאילו המקסוית השוטן, אז אור אליון, אי קור פורמאיה במורות, המיוע סלנטטה, חוד... A szintek lecsökkenése nélkül négy állapot jelent meg, amelyek azonos érdeműek, és ennek az oka pedig, hogy az Elion, az abban nincs semmilyen változás, semmilyen véletlenszerűség. Ez pedig a fent említett módon egy megújulás jelent, hogy a vacsos változás csak az edények oldaláról érzékelhető. Mert most fogalmam sincs, onnan olvasták. Mit jelent ez, hogy pontosan a megszorítás által az előző állapot csak egy vonalban tudja a fényt érzékelni. Tehát van egy megszorítás, akkor ez a teljesen szó fényét megszorította, De az előző állapot miért képes vonalat, kavot kapni hirtelen? Nem, így van. A fény a teremtőtől származik, a teremtőhöz. Ez mindenképpen az Enzovnak a fénye. Tehát a kiárasztóban nincs megszorítás, bocsánat. Tehát a kiárasztó teremtőben nincs megszorítás, miután a kiárasztott megszorítódik. Ő eldönti, hogy csak egy bizonyos módon akar megszerezni, és akkor a fény ennek megfelelően az edény reakciójának megfelelően fog kiáradni, vagy folytatni a kiáradást, és ezt pedig úgy hívjuk, hogy kav, vonal. Mivel a teremtmény így akar kapcsolatra lépni a teremtőnek, egy kölcsönösségben akar lenni a teremtővel, tehát csak ezen a módon tudja ezt megtenni. Tehát a házigazda vendég kapcsolata csak vonal mentén történt. Tehát én pont azt akarom tőled kapni, ezért lesz ez vonal, lineáris. Te amennyit adakozol, én adakozok neked vissza. Ez a lineáris kapcsolatnak a lényege. Tehát a fénynek az a formája, ami kiterjed a házigazdától ezért, ebben a fázisban, messze, ugye ez az első háromnak megfelelően, vagy az első kilencnek, ugye ezt így tanuljuk, nem a malkutnak megfelelően, az egy megszorított formában vonalban jelenik meg, felülről lefelé egy vonal formában ereszkedik le. Hát ezért jönnek létre a vonalak, középső vonal, bal vonal, jobb vonal. És ilyen módon a malkut döntés fog tudni hozni, hogy igen, hogy mennyit tud és mennyit nem tud megszerezni ezáltal. Tehát minden a saját számításai szerint történik, a teremtmény számításai szerint. Oké, tehát van egy cincum, vagy megszorítás a malkutban, mondja Mikael. Tehát ez az első három állapotban nincs. Természetesen az első három állapotban, tehát a Beinag Sores Gimel Dalet, itt a teremtő adakozik a malkut felé, és a malkut is adakozik vissza felé. Tehát az első állapot a Gimelig, a malkut és a Keter közötti kapcsolat tulajdonképpen, ám semmi más. Oké, még? Tehát itt van egy hely, egy makom, ahol minden az edény megszerzése oldaláról értelmezhető. Ha minden az edényben lévő benyomásoktól függ, akkor mitől is függ ez valójában, hogy ott mit érzékel? Rav. Az edény megszerzési ereje a fény megszerzésétől függ, tehát egy közvetett módon mennyire tud túllépni ezen. Oké, tehát van a megszorítás, aztán távozik a fény, és van a megszorítás, a megszorítás alatt, meg megszerzés a megszorítás után. El tudná ezt magyarázni? Nem, majd ez jön a hisztaklub műben. Tovább megyünk, ott olvasni fogjuk ezt. Most nem menjünk ebbe bele, mondja Rav. Itt azt mondja, hogy amit megújul, az az edény. Különböző változások történnek az edényben, de ezt az edény a fény változásának fogja érzékelni. Tehát, ahogy a teremtett lény viselkedni kezd, a kiárasztó teremtő mindig egy adakozó módon fordul a teremtményhez, de ez az adakozás nagyon sok módon megnyilvánul a teremtett lény irányába. Tehát végső soron, ugyanav, ezt a viszonyt állandó adakozásnak tekinthetjük, mert a teremtőnek a szándéka az állandó, az nem változik. Ő adakozni akar mindenben, amiben csak képes, de ezt a képességet nem a teremtő határozza meg, hanem a teremtmény. Tehát a felső fény az abszolút nyugalomban van, minden változás, ugyanav, milliárd változás minden egyes pillanatban a teremtményben zajlik. Mi mondjuk, hogy nincs változás a fényben, valójában így van, de a teremtett lényben történő változásnak megfelelően tud a fény adakozást adni a teremtett lény felé. Tehát árad a teremtőből az adakozás, de hogy mit képes belőle megragadni, az egy dolog. Oké, tehát hogyha a fény szándéka nem változik, mondja az, akkor mindig különböző cselekedetek nyilvánulnak meg a teremtmény felé. Így van, mert mi mindig a teremtett lény oldaláról értelmezzük ezt. Mit jelent az, hogy csak a teremtett lény oldaláról lehet ezt értelmezni? Mit jelent az, hogy ő az, aki megújul és változik? Hogyan lehetséges ez? Mi az a mechanizmus, ami változást okoz a teremtett lényben? Nem teljesen világos, hogy az edény miért változik, ha a fény nem változik. Azért, mert a teremtett lény ellentétes a fénnyel. neki megszerző vágya van az örömre irányulva, és ez a megszerzési vágyat befolyásolja a fény, és ezért a vágy elkezd minőségben és mennyiségben változni. És ezért a teremtett lény állandóan úgy érzi magát, hogy változás alatt van. És a kezdeti állapothoz képest a teremtett lény egy evolúción megy keresztül, és úgy érzi, hogy nem ő változott, hanem a környezete változott, mintha a teremtő változott volna, holott az ő tudatossága változik, és felismeri a fényben rejtett lehetőségeket. Ezért is csak a teremtmény változik. Oké, de én azt mondtam, hogy mennyiségben és minőségben a vágy változik. De mit jelent ez? Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges ez? Mitől változik, kérdezel Szab? Mi okozza ezt a változást a teremtményben? Rav, még egyszer mondom. A fény befolyása, mert ellentétesek egymással, az ellentétesség egy befolyást nyom a teremtményre, és ezért ő elkezd változni az ellentétesség miatt. Oké, tehát az állandó befolyása a fénynek az ellentétes minőségű változás okoz a vágyban? Nem értem, hogy miről beszélsz. Mit jelent az, hogy állandó változás? Hát, amit ön mondja, hogy a fénynek a szándéka egy? Igen, na de annak megfelelően a teremtett lény mindig a lehető legoptimálisabb módon fog változni. Tehát, hogy hasonlóvá vajon a fényhez. Így van, ez az egésznek a játéknak a lényege. Úgy, mintha két állapot lenne a megszólításnak, az első az igulók formájában, utána meg kav formájában. Tehát először körök, utána pedig vonal formájában. A kav, a vonal az nem megszorítás. A megszorítás az az, amikor ő megszorítja a vágyat. A vágy van megszorítva, nem a fény. Tehát ő valóban, hogy mire tudja a vágy használni magát, csak hogy itt ez egy magasabb rendű számítás alapján történik. Oké, na de akkor mi a kavnak a megújulási cselekedete a vonalnak? A vonal valójában a formaegyezésnek a megnyilvánulása. Nem értem, mondja srác. Az a mérték, hogy adakozni akar, tehát a teremtett lény adakozni akar a teremtő felé, ez vonal formájában rendezi el a fényt. Oké, na de ez előtte nem volt. De hát a formájegyezésen megfelelően nem volt. Oké, de mit jelent az, hogy az... Akkor mit jelent az, hogy az igul teljesen kitölti a fénnyel a vágyat? A körök az azt jelenti, hogy nincs gatyázás, amit a fény át akar adni, ezt az edény átveszi, passz. A vonal az egy új számítás jelent, ugyanis csak is a formájegyezésen megfelelően veszi át. Tehát előtte nem is létezett ez a fogalom. Ez csak most jelenik meg a megszorítás után. Mi a különbség a között, hogy a teremtmény annyit akar megszerezni, amit a teremtő adni akar? Tehát miért nevezik ezt formaegyezésnek, hogy a teremtmény nem tud mindent megszerezni? Azért, mert amit a teremtő adni akar, és amit a teremtmény meg akar szerezni, e között megjelenik a lenullázódás a teremtett lénynek, és ez pedig a teremtő befolyása által meg. Oké, de a formaegyezés jelenti, hogy ő adakozni akar a teremtmény felé? Rav. Hát hogyne, de a teremtmény nem akar még adakozni, ez ágában sincs az elején. Viszont a teremtő befolyása által először minden meg akar szerezni. Oké, de később, amikor megjelenik a teremtett lényben az adakozási szándék, ez a hisztartatett szóra, az az összetapadásnak való törekvés? Igen. Ez a szándékokban jelenik meg. Konstantin Novosibirskből kérdezi, mit jelent az, hogy halál panul, tehát egy üres terület. Hogyan lehetséges az, hogy a fény eltűnik erről a helyről, mert a spiritásban nincsen hiány, akkor hogy lehet ez? Rav. Mi az edény szempontjából beszélünk, az edény szempontjából. Ott van az a fény, csak nem érzékeli. Hát ez a megváltás lényege, hogy ezt csak érezni fogja. Tehát függetlenül kell válni, ezért elveszi tőle az érzékelés a teremtő. Látszólag megszorítja magát a fény, de valójában nem a felső fény megszorít, hanem a teremtő megszorítja az érzékelés a teremtőnek. Ezt nevezzük halálnak. Azért, mert a teremtés tervébe ez van belefoglaltatva, hogy a teremtő szintjére is van a teremtmény. Oké, tehát nem teljesen világos, hogy ez a fogalom, hogy lehet az enyszó fényen belül egy üres pont? Hát gondolj végig, én erről beszéltem eddig végig, magyarok. Tehát itt három állapotról beszéltünk, hogy a három állapot a Malkuttól és a Keter között a Beina Gimelig van a kapcsolat. Na de ebben nincs még a bína, tehát nincs közt a bína. Hát az majd később jön. A formaegyezésre beszélünk most még. itt három állapot van, tehát a Malkut és a Keter között, az egyenes fény leágyalmásának felel meg. Oké, tehát ez egy abszolút cselekedet a Ketertől a teremtő felé, így van. Tehát először a Ketertől kap mindent a fényet, hogy kapnom a Binától, létrekejön a Binának, belső fény. Négyes pont, felülről lefele. Nem szabad elfeledkeznünk, hogy egyáltalán nem fizikai dolgokról beszélünk, bármi is történjen. Ehelyett miért több zakot, tisztaságot kell a magasabbnak tulajdonítanunk, és több avot, vaskosságot kell az alacsonyabb szintnek tulajdonítanunk. És minden, amit a fény kiterjedése által érzékel a teremtmény a teremtőtől, ez szétárad a necában, a teremtményben, és ez egy új formá megváltozását jelent, tehát a forma, tehát a és ez a necában jelent meg a teremtményben. Más szóval a kapni akarás nem is létezik a macélban, hanem csak is a teremtményben. És emiatt a necál úgy tekinthető, mint egy vaskosság, amely alsóbbrendű a macélnál, a teremtőnél, és az ő forma eltérése, a sinuj cura, az valójában megkülönbözteti a teremtőtől, és ez válaszja szét a teremtőt és a teremtményt. És azt is tudnunk kell, hogy ez a sinucura formaeltérés, amely nevezetesen a kapnakarásban nyilvánul meg, az nem egyszer jelenik meg, hanem apránként lesz megragadva négy állapoton keresztül, és akkor lesz akkor válik teljesen, amikor a bejön a deletet eléri a teremtmény, a bejön a delet állapotot. Ezért ki fog derülni, hogy a kapnakarásnak a végső formája az nagyon is távol van a teremtménytől, azaz az a negyedik állapot a négy állomáson belül, ez az állapot pedig látszólag a legközelebbi a macélhoz, a teremtőhöz, és a forma eltérés nem olyan nagy, mint az első három állapotban volt. Tehát a Beinadalet a legkevésbé form, a Beinabet, amelynek a vágya nagyobb, mint a Beinalefé, az távolabbi a teremtőtől, vaskosabb, alacsonyabb rendű, és valójában ezért magasztosabb is, mint az első állapot. Végezetül a Bene Dalet, ami a legtávolabb van a Maciltól, a teremtőtől, alacsonyabb rendű, ez a legnagyobb vaskosság, és alacsonyabb rendű is a többinél, ezért írja Ari, hogy a Kav felülről lefele terjed ki, azaz az első állapot, attól a negyedikig, amely a legalacsonyabb rendű kapnakarási állapot. És a fent említett dolog lényege alulról felfelé való kiterjesztés, amely egy vonal formájában jelenik meg, mert mielőtt a kav, a vonal elkezdett onnan ragyogni, a megszorítás volt, ahol nem volt fent vagy lent. Azonban, miután ő megkapta a fényt, az ort, vonal formájában, ami nem egyformán jelent meg a négy állapotban, hanem először csak az első három állapotban, a Beina Dalet sötét marad, teljesen fény nélküli, és most válik ismerté ezáltal, hogy a Beina Dalet alacsonyabb rendű, és ez az alacsonyabb rendűség az első három állapothoz képest valójában abból ered, hogy a többi állapot tisztább a teremtőhöz képest, azonban a megszorítás alatt, amikor a fény elhagyja mind a négy állapotot egyszerre, akkor ez az állapot a szintek között még nem jelenhet meg. Tehát magyarul a megszorításban nem látszik az állapotok különbözősége. Csak amikor megjelenik a fény. Akkor látszik, hogy egyik alacsonyabb rendű, a másik magasabb rendű, és ez rendezi vonalba a fényt. Mi van az, hogy a második állapot, akinek a vágya nagyobb, mint a Beina Alef, miért tekinthető távolabb a teremtőtől, és ez így folytatódik egészen a Beina Daletig. Tehát mi van az, tehát ha nem folytatódik a forma, akkor miért lesz az alacsonyabb rendű, Rav? Nem. Itt arról szól a történet, hogy az előző állapot képest a teremtmény mennyire ébred önmagára. Tehát itt azt van leírva tulajdonképpen, tehát nem minden van itt leírva részleteiben. Tehát ezen átmegy, mert első alkalommal említi ezt meg. Nem megy bele még nagyon mélyen ebbe a magyarázatba. Oké, de melyik állapot az, amelyik távolabb kerül a teremtőt, és miért? Azért, mert a lényegiséget a vágy vaskosság adja meg. Oké, de miért van akkor ez távolabb a teremtőtől, Rav? Azért, mert itt arról beszélünk, hogy az alsó még nem tud a felső felé munkát végezni, ezért igazából nincs közelség vagy távolság. Abban a pillanatban, mikor az alsó a felsőhöz akar hasonlítani, az a vasosának megfelelően jelenik meg, és akkor azt mondja a teremtmény, hogy én közelíteni akarok, de én messzebb vagyok a minőségben a teremtőtől. Oké, de akkor ki fog derülni, hogy a teremtőtől való távolságot nem az állapot határozza meg, hanem az alsónak a vaskossága? De, az állapot maga határozza meg. Természetesen mindig az edény szempontjából beszélünk, a teremtő szempontjából minden tök már korrekcióban van, nincs miről beszélni. A teremtő ezt a meccset már rég lejátszotta. Az ő tudatosságában mi már korrigáltak, hogy oké, tehát itt az... Tehát mielőtt a vonal ragyogni kezdett volna, nem volt megkülönböztetés az állapotok között. Tehát mielőtt a vonal a megszólítás után ragyogni nem kezdett, nem volt fenn meg lenn. Persze. És utána azt mondja, hogy a megszólítás alatt a fény távozik minden állapotból, és akkor ők nem ismerték fel a különbséget egymástól. Akkor mikor történik a tudatosságra ébredés az állapotok között? Rav. Ha nincs fény, akkor nincs megkülönböztetés. Ha a fény távozik minden állapotból, akkor minden üres, egyforma, a sötétben minden egyforma, mondja Rav. Tehát, amiről itt beszélünk, itt egy parcufról beszélünk, a parcuf összes részéről, amelyek különböznek egymástól, de ez egy egységes malkutban van, belefoglaltott van, meg nincsen különbség semmi között. Ezért a láb, meg a fej, meg minden annak megfelelően dolgozik, meg lehet teremtve. Tehát nem mondjuk, ez fontosabb, vagy az fontosabb, az meg jó, az meg rossz. Hanem itt sokkal inkább minden a célt szolgálja, ezeket a cél kapcsolja egybe. Tehát mind a barátok egy csoportban, mindenkinek megvan a maga feladata, mindenkinek megvan a maga karaktere, személyisége, a saját vaskossága, és együtt, amikor elkezdenek dolgozni, parcuffá válnak. Oké, mondja Doron. Tehát akkor ez a megkülönböztetés az állapotok között. Tehát ez kizárólag csak akkor jelenik meg, amikor a vonal megjelenik, Rav. Tehát mielőtt a kava vonal meg nem jelenik, nincsenek állapotok. Minden az enyszóban van. Egy enyszó van. Oké, na de a kava azért emelkedik fel, mert ebben Alef meg van szorítva. Akkor hogy mondjuk, hogy előtte meg utána, Rav? Ha benedve lehet az állapotok között, tehát itt akkor kell beszélni a benedve, amikor érzékelő önmagát, hogy az. Amikor érzékelő, hogy különbözik a teremtőtől. Hiába van már létrehozva a teremtőben, ő nem érzékelő önmagát. Ezért, amikor a jót elkezdi érezni, hogy ő megszerzi a fénnyel való viszonyában, amikor elkezdi érezni a szégyent, akkor kezd el érezni, hogy van teremtő. Addig fogalmas is, hogy ki a teremtő. Tehát ezért azt mondja magában, hogy szégyellem magam, megszorítom magam, és nem akarok megszerezni, ugye? A megszorítás után jön az a dolog, hogy én csak megszerezni tudok, ugye? Mert amikor elkezdi a megszerzést folytatni, akkor majd meglátja, hogy ennek a cselekedete mit jelent valójában a teremtő irányában. Hogy a teremtő szeret engem, és az olyan mértékű különbség köztünk, hogy én nem tudom az ő szeretetét elviselni. Ugye? És ez akkor megjeleníti a vonalakat. Oké, tehát a vonal a cincum alev az első megszólítás után jelenik meg. Igen. A 4-es pontban azt írja, hogy a kapnakarás az a legvaskosabb a teremtő szempontjából. Ezt hogy tudjuk mi érezni? Némit mond ő ott? Ő azt írja, hogy a kapnakarás, ez úgy tekintető, hogy minél nagyobb a vaskosság, annál távolabb van a teremtőtől. Ezt írja. Tehát Elef Bet Gimel Dalet, itt a 4 állapotról beszélünk. Oké, de pont ez a kérdésem. Majd érezni fogod, és akkor megérzed. Most még nem érzed meg, hogy miért írja ezt. A távolságot érezed kell a teremtőtől. Ezt nem lehet leírni. Leírom neked, hogy te távolabb vagy. Ezt nem fogod érezni. Önmagában nem érted meg. Tehát abból az állapotból fogod megérteni, hogy a vaskosságod milyen szándékkal tudod ellátni. Tehát ez egy képesség, hogy a vaskosságot befolyásolod, és minél vaskosabb vagy, annál nehezebb befolyásolni. Annál nehezebb adakozni abból a vágyból. mert az egyre messze van a teremtőtől. Oké, de itt van valami, ami engem zavar, mondja a srác. Tehát Ari itt azt írja, hogy a kav vonal az felülről lefele terjed ki, az az első állapotból a harmadik behina felé. Tehát miért írja azt? Nem, miért? Na, ezt nem értettem a kérdést, arra jutok, nem fordották le. Tehát azért írta ilyen módon, hogy pontosítsa azt, hogy nem a kőszívvető, a kőszíven örökké fennmarad. Tehát hogy a dolgok hogy tárulnak föl, itt arra próbál célozni, hogy csak azokban az állapotokban van a fényel bármilyen viszony, ahol ez megengedett. A kőszívben nincs. Az a dalet. Mit is van valami, amit én nem értek, mondja a srác. Azt mondjuk, hogy a felső megszeretette önmagát, azáltal, hogy az alsó megtanuljon megszerezni. Így van. Nyilván a megszorítás a felsőben kezdődött, és alsóban megszorítva. Na de nem a teremtő van megszorítva? Nem a teremtő, Rav. Persze, mert a teremtett lény oldaláról elemezzük ezt. Tehát konkrét kérdéseket tegyetek föl. Na, tehát fontos kérdéseket tegyetek föl. Tehát a teremtő annak érdekében, hogy a teremtmény megkapja a felsőtől a fényt, a megszorítás fölött ki kell, hogy terjeszkedjen majd, Rav. Na de hogy tárom föl én magam ebben az irányba? Mit a teremtett lény, mondja Rav? Mit jelent ez, hogy meg van szorítva? Annak érdekében van megszorítva, hogy meg tudjam majd rendesen szerezni. Tehát és ez a szándék kell. Ari, szavai, olvasunk tovább. A rosh de kav, tehát a kavnak a feje, megérinti az enszofot, de nem annak a lezárásánál a szíumjánál. Egy, a felső rosha, a vonalnak, az az enszóból árad ki magából, és megérinti azt, bár a vonalnak a lezárása, a szíumja vége, az már nem érinti meg az enszofot. Tehát a vonalnak a teteje az enszóban van, az alja nincs. Tehát még egyszer, a felső rossa a vonalnak az enszofból árad ki az üres térbe, mint ha leereszkedne a szakadékba, de az ő szíumja lezárása a kavnak, a vonalnak nem érinti már meg az enszofot. Belső fény. Tehát az első állapot a négy állapotból, látsd fentebb, aztán a következő, elmagyarázzuk az első állapotot, amely a felső rossz, amely a legjobban állapotok az enszofra, azaz a teremtőre, és ebből kifelag úgy tekinthető, hogy megérinti a teremtőt, mivel a sinúj cura, a formaeltérés a benelefben nem jelenik meg még elég erősen, hogy elválasztja a teremtőt és a teremtményt. Azaz jobban megjelenik, ez kevésbé jelenik meg. Tehát majd erről még beszélünk, hogy ez hogy van. A hetes pont. Tehát az enszófnak a vége nem érinti meg a vonal végét. Tehát a bejön a dalet jelenti a vonalnak a végét, ez a legtávolabbi pont. És az orr és ő nem tudja megkapni az orr előtt a felső fényt közvetlenül, ezért ő nem tudja megérinteni az enszofot, és ezért el van tőle választva. Ez világos, ez nagyon fontos, mert itt kezdődik a teremtés. Még egyszer. Tehát elmagyarázza a vonalnak a végét, hogy ez nem tudja megérinteni az enszofot. Tehát az a bejönett dalet állapot, amely legtávolabb és legalacsonyabb rendű minden állapot közül. Ő nem tudja megszerezni az orr eliont, a felső fényt, ezért ez olyan, mintha ő nem tudná megérinteni az enszof fényét, és ezért teljes egészében el lenne választva tőle. Mint egy vonalon lógna valami, tehát az összes előző állapotban van valamilyen kapcsolat az enszoffal, a fény valamilyen módon bennük van, de a malkut üres. Ő a fénytől teljes üres. Ari szavai. Az orr enszof az kiterjed az összes világokban a vonalon keresztül. Az orr enszof, az enszof fénye kiterjed és leereszkedik a vonalon keresztül. Tehát az orr enszof kiterjed felülről lefel a vonalon keresztül. Az összes világok az üres területben jönnek létre a megszorítás alatt. ő kiárasztja és megteremti és megformálja az összes világokat az üres halott területen. Tehát ő kiáraszt és megteremti és megformálja az összes világokat a halál az üres területen. Belső fény, ez a magyarázat. A belső fény mindig magyarázat. Mit jelent? Tehát ez pedig négy világra van alkalmazva, melyeket Acilutnak, Briának, Jecirának és Asziának nevezük, amelyek megszámolatlan belső részvilágot tartalmaznak. Ez a négy világ a fent említett állapotokból árad ki. Az Acilut a Behina Alefből árad ki, a Bria a Behina Betből, a Jecira a Behina Gimelből, az Aszia a Behina Daletből. Ari szavai. A megszorítást megelőzően ő és az ő neve egy volt, és az semmilyen értelem nem tudta őt felfogni. Következő pont. A négy világot megelőzően az Enszof, vagyis a végtelenben az ő és az ő neve egy volt. Egy csodálatos és elrejtett egységben volt minden. Még nem voltak angyalok, amelyek közelebb voltak hozzá, és nem volt semmilyen elérése az Enszofnak, mert nem voltak még teremtett elmék, amelyek felfoghatták volna őt. Neki nem volt tere, ideje és neve sem. Még egyszer, Ari szavai 700 éve írta. A megszorítást megelőzően, a cincót megelőzően, ő és az ő növe egy volt, és értelem ezt nem foghatja fel. A négy világ születését megelőzően az Enszóban ő és az ő neve egy volt, egy csodálatos és elrejtett egységben. Nem voltak angyalok, melyek közelebb lettek volna hozzá, és semmi nem tudta elérni az Enszófot, hiszen nem volt olyan teremtett elme, amely felfoghatta volna őt, mert benne nem volt tér, idő és határoltság és név. Ort Nimi. A négy világot megelőzően. Ezeket Acilutnak, Briának, Jecirának és Asziának nevezzük, lásd fent, amelyek az összes világot magukba foglalják. Ezt megelőzően, azaz, mielőtt a megszorítás létrejött volna, ez a négy állapot egyet úgy volt, hogy egyik a másik felett volt elrendezve, de mégis egyetlen egységben voltak. Ami azt jelenti, hogy az egyszer egységben nem volt megkülönböztetés a szintek között, és nem volt különbség az Or és a Kli között, mert ő és az ő neve egy volt. Tízes pont. És ő a felső fényben nyilvánult meg, az ő neve pedig a kapni akarásban, amely szükségszerűen megjelent ennek hatására, az ő neve pedig a gematriában a raconnak van nevezve, amely a kapni akarásban jelenik meg. Tehát a racon és a név szó egy, ezt most tanultuk meg. Ez a jelentése annak, hogy miután a világok meglettek teremtve, nem voltak hozzá közeli angyalok, mert nem voltam elérte volna az Enszofot. Tehát mielőtt meglett volna teremtve a világok, a spirites lények sem voltak közel hozzá, mert nem volt semmilyen elérés az Enszofban, aki felfogta volna az Enszofot. Mivel nem volt név és semmi, mivel az Enszófban az ő és az ő neve egy volt, és ezért nem volt tér és edény sem, amely megjelentett volna, és nem volt teremtett elme, amely elért felfogta volna a teremtőt, és elérés nincs edény nélkül. Mert még csak a változásokon keresztül érünk el valamit, mondja, a két állapot közötti különbséget tudunk felfogni, semmi mást. Egy kicsit zavarodott vagyok. Itt van egy fekete pont, és aztán meg lett szorítva, és akkor létrejött a halál, ugye? Az üres terület, és a világok itt lettek megteremtve. Így van. De a fekete pontban nincs, még nem volt megszorítás. Amikor a fekete pontban megjelenik a negyedik állapot, és a negyedik állapotban történik a döntés, a Behina Daletben, hogy megszorítom magam, mert a teremtőt akarok összetapadni, akkor a keterből elindul valami, amit megszorításnak nevezünk, megtörténik ez, és ebből az állapotból a fény kiterjed, és egy újfajta adakozási fény állt ki, oké, tehát a halál az összes előző állapotból távozik a fény. Nincsen részleges dolog a spiritualizmusban, mondja Rav. Mivel a Benedelet az összes előző állapotot magába foglalja. Tehát el tudom magyarázni ezt az összes állapotot, ami bele van fogadva? Ezerszerre rajzoltunk. Egyetlen egy dolog a lényeg. Megjelenik a házigazda vendég kapcsolata. Ott van az asztal, tele van jó kajával. És azt mondom, hogy nem akarok semmit, ez a megszólítás, semmit, bele se harapok ebbe. Abban a pillanatban eltűnik minden az asztalról. Mert mindent a Benedelet eldönti, hogy nincs kaja. Ez egy nagyon fontos pont. Ő kéri, hogy uram, tüntesd el a kaját az asztalról. És akkor a teremtett lényéről eltűnik a kaja. Oké, tehát a teremtett lény minden változás, amin keresztül megy, annak érdekében történik, hogy egy szándékot találjon meg önmagán belül. Ami aztán majd nem fog változni. Nem értem, mondja rám. Tehát a teremtett lény keresztül megy mindenféle változásokon, és minden változás mögött fel kell fedeznie azt a szándékot, ami a teremtőben egyébként benne van, és amivel a teremtő fordul felé. Persze. Azaz ez a jelentése annak, hogy felfedezzük, hogy nincs más rajta kívül. A teremtett lénynek fel kell fedezni minden állapotban, hogy a teremtő jó és jóságos, és nincs más rajta kívül. Oké, tehát a cselekedetből, hogy megismerünk téged, uram, hogy megismerni nincs más rajta kívül, és a változás, ami keresztül megyünk, elvezet bennünket ide. Rav. Így van, tehát a változás önmagában okozza ezt, ez kiterjed bennünk, és minden állapotban azt fogjuk látni, a teremtő tökéletes. Mi nem vagyunk azok. És hogyha én látok valami tökéletlen, meg valami helytelen, meg valami rosszat, akkor azt magamnak kell tulajdonítani, semmi másnak. Rajtam kül minden tökéletes. Majd írok önnek ezek a sok valamit. Mondja a szav. Oké. Rengeteg tweetet kapok. A barátok szeretik a Twittert. És nekem ez tetszik, hogy nektek tetszik, magyaram. Hát igen, mert röviden kell megfogalmazni valamit. Egy jó tweet. Mert ez kötelez bennünket arra, hogy koncentráljunk arra a 200 betűre. Tehát van a cincum, mintha a teremtő vinné keresztül a teremtett lény egyfajta változáson, igen. De hogyan felel meg ez a teljességnek? Tehát, mintha a fekete pontot átvinni egy változáson, hogy később vonal mentén csökkentse a távolságot a teremtőtől. Itt minden attól függ, milyen formában beszélünk arról, hogy a teremtő kontrollálja a teremtést. Egy kölcsönös módon mi hogyan történik, nyilván vannak állapotok, ezekről tanulunk, ezeket éreznünk kell. Mit jelent a partnerség a teremtővel? Hát ez a man felemelése. Így kell a három vonalon dolgozni. Tehát a teremtő és a teremtett lény tulajdonképpen egy kölcsönös módon kapcsolódnak össze, és minden egyes állapotban egy öröm jelenik meg ebben a kapcsolatban. Tehát mindig előrelépünk, hátralépünk. Tehát változások történnek, és ez olyan, mint egy tánc, mondja Rav. Egy csodálatos tánc. A kabala bölcsességét sokszor hasonlítjuk a tánchoz, mondja Rav. Tehát a holddal kapcsolatos emlegetik ezt. Azért, mert ezen ki keresztül különböző formában meg tudjuk vizsgálni a teremtő és a teremtett lénynek a kapcsolatát. De ez mindig kölcsönös. Oké, csak hogy jól értsem, mondja Elvin Okkur. Itt a teremtett lény megszorítja magát, ez pedig az első megszorítás, vagy ez még az első megszorítás előtt van. Mi mondhatnánk, hogy az első megszorítás a teremtett lény adja meg, de ezt mégis a teremtőtől kapja. Tehát van bármilyen cselekedet, ami tisztán a teremtett lénytől származik? Amiben nem szerepel a teremtő? Hát hogy? Hát nincs ilyen, mondja Rav. De ez most lényegtelen. Mert miután én megszerzem, mondja Rav, eljutok egy bizonyos munkához, hogy magamon kell dolgoznom, akkor egy olyan állapotot érzékelek, mondja Rav. Az edények építése során amely, mintha én hajtottam volna végre. De ez csak a teremtőnek az ajándéka, semmi más. Tehát ön azt mondta Dennynek, a zenésznek, hogy amikor a teremtett lény szemben áll a teremtő, és azt mondom, hogy nem akarok semmit, akkor eltűnik minden az asztalról. A fény távozik az előző állapotból, kilép a fény. Tehát ott állsz egy üres asztallal. Ezt tekintetjük így. A Malkut így érzi, hogy eltűnt a kaja. Oké, na de akkor egyfelől ez nagyon kemény állapot, tehát én nem akarok semmit tőled, másfelől viszont van egy olyan állapot, amin keresztül mennénk, hogy nem akarok semmit a megszerzés érdekében, tehát Ralf, ez világos, amit mondasz. Persze, hogy ez egy kemény dolog. Másfelől meg elkerülhetetlen. Oké, na de hogy megyünk ezen keresztül, úgyhogy megmondjon az értelem, hogy ne... Hogy én nem akarok semmit, hogy ez erről a lényeget adja meg nekünk. Hát alulról felfele ez nem egyszerű, mert de ez adakozás. Tehát bármilyen furcsa, megszólítod az egód, adakozol a teremtőnek. Terence, gyorsan. Én azt szeretném mondani, hogy a Facebookon, Afrikában az ön Twitterére nagyon erős válaszokat adnak, fordítják le. Franciául. Fordítják a Twitterit. Hát ez az új generációnak a tweet meg a klippek. Hát azt tudom mondani Viktorinak, hogy folytassátok a Twitter fordítását, ez fontos. Milyen fajta fény ereszkedik felülről lefele le? Tehát ugye azt mondja, hogy a vonalnak az alja nem érinti meg az enszofot, és az enszof fénye mégiscsak a vonalon terjed ki. Tehát ha megérinti az enszofot, vagy nem érinti meg? Rav. Itt... A Daledről beszél, az nem érinti meg. Ott nem érinti meg a lezárását az Ensoftnak. Akkor milyen fajta fénye leckedik le? Tehát az Ensoftnak a fénye terjed ki felülről lefele, nem? Rav, még egyszer. Tehát ez, ami kitölti majd a világokat, ez az Ensoftnak a fénye, a teremtésnek a célja, és a korrekciója is ezeken a fényeken keresztül, a vonalon keresztül leckedik le. Oké, na akkor ez a mennyi darabban is keresztül áramlik? Hát persze. Na de korábban azt mondja, hogy nem érinti meg. A vonalnak a vége az, tehát a vonalnak a legvége az tényleg a benne dalet, tehát nem érinti meg, az a kőszívó, de nem megy be a fény, ez a lényege. Tehát én itt most limitáltak a szavak, Ari is limitált volt, tehát a vonal, azért nevezik ezt vonalnak, mert állapotra állapotra megy lefele, mint a sorban lennek rendezve az állapotok. Tehát itt megpróbálja ezerszer elmagyarázni, de ezt nem könnyű megérteni. Tehát azt a húsotokba kell, hogy érezzétek. Érezzetek kell, hogy a feleálladó fény mit érint meg, és mit nem. Samir, miért sírsz? Az a indiai fickó, aki elmondtanak. Na, igen, mert ez állandóan mosolyog. Menjünk át a lecke következő részére, de előtte énekeljünk egy dalt együtt.
בואו את כל הנסתרות, בואו על מי פעם שאלת ותגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו, בואו את עומקי לבך, בואו את מה שגילינו, איך הבורא הכל הכין בשבילך. בואו ראה, איך אהבה מנצחת. את הלב